Jó napot kívánok! Én Molnár Gábor vagyok, a mai Reggeli Monitor Extra című műsor szerkesztő műsor vezetője. Az előttünk álló szűk fél órában, ahogy azt már megszokhatták, újfent a hét legérdekesebb, legizgalmasabb beszélgetéseiből, anyagaiból hozunk el önöknek néhányat. Egészen pontosan kettőt. És hogyha erre a kettőre vetek egy pillantást, akkor tulajdonképpen mindenféle túlzás nélkül állíthatom, hogy bizony ez a kettő nem lehetne messzebb egymástól, nem állhatna messzebb egymástól, annyira van egymástól távol, mint ahogy azt szokták mondani Makó Jeruzsálemtől, mind földrajzi, mind pedig tematikai aspektusból, hiszen azzal fogjuk kezdeni a műsort, hogy Dél-Korea, bizony Észak-Korea kémműhold fölbocsátására úgy reagált, hogy felfüggesztette az eddig érvényben lévő katonai egyezményét. Aztán pedig a zöld téglával foglalkozunk. Ki hallott eddig ilyet? Tegye föl a kezét a rádiókészülékek előtt. Ez a zöld tégla az a dolog, az az eszköz, vagy anyag, majd kiderül a felvételből, ami megreformálhatja a fatüzelésű fűtést. Tehát háború és innováció, Észak-Korea és Magyarország, ezek lesznek a mai beszélgetéseinknek a középpontjában, mert hogy a zöld téglát egyébként Magyarországon találták ki, egészen pontosan a Szegedi Tudományegyetemen. Azonnal kezdjük a műsort.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Dél-Korea bejelentette, hogy részlegesen felfüggeszti az Észak-Koreával kötött katonai egyezményét. A Károly Gáspár Református Egyetem tanszékvezetője, aki egyben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója is, úgy véli, hogy ez egyfajta válaszreakció, amely arra érkezett, hogy az észak-koreaiak földkörüli pályára állították első kémműholdjukat. Csoma Mózes arról is beszélt, hogy ezzel a tevékenységgel az északiak tökéletesítették rakétatechnikájukat, hiszen ez a hordozóeszköz szárazföldi támadásoknál is bevethető. A riporter Berla Attila.
A hírek szerint Észak-Korea sikeresen földkörüli pályára állította az első kémműholdját. Mi lehetett a célja ezzel a kémműholddal az észak-koreaiaknak?
Tulajdonképpen kettős célt állapíthatunk meg. Nyilván maga a hordozóeszköznek a tesztje, a hordozóeszköznek a sikere kulcsfontosságú, hisz műholdaknak a pályára állításához szükséges technológia, az majdnem ugyanaz a technológia, mint amikor földi célpontoknak vagy tengeri célpontoknak a támadása történik, ahhoz szükséges technológiát alkalmaznak. Tehát gyakorlatilag itt az észak-koreai rakéta technológiának a tökéletesítéséről van szó. Teljesen egyértelmű, hogy ehhez az új típusú rakétához, amit most alkalmaztak, Chollima nevezetű rakétát alkalmaztak, ennek a kialakításához, finomhangolásához Oroszország is segítséget nyújtott. Gyakorlatilag, amikor nyár végén látogatást tett Kim Jong-un az Amur-menti Vosztocsnyi Koszmodrom űrrepülő központban, űrrepülőtéren, akkor Putyin erre ígéretet is tett, tehát jelezte az észak-koreaiak számára, hogy közre fognak működni ennek a technológiának a átadásában, illetve segítséget fognak nyújtani. És visszatérve az eredeti kérdésre, kémműholdnak nyilván abból a szempontból is van jelentősége, hogy a koreai félszigeten, koreai félszigetnek a déli részén, illetve a koreai félsziget körüli tengereken folyó zajló mozgásokat, így az észak-koreai rezsim képes lesz még részletesebben nyomon követni.
Dél-Korea egyébként ezért fel is függesztette a katonai egyezményét Észak-Koreával. Jelenthet ez bármit egyébként a továbbiakban?
Én úgy gondolom, hogy ennek elsősorban szimbolikus jelentősége van. Ez a bizonyos katonai egyezmény, ez 2018-nak az őszén jött létre a két koreai állam között. 2018 még egy teljesen más időszak volt. Ugye abban az időszakban Dél-Koreában liberális irányítás volt, liberális irányultságú elnök volt hatalmon Moon Jae-in államfőnek a személyében. Mindig egyébként, amikor liberális irányultságú elnök van hatalmon Dél-Koreában, akkor általában sokkal perspektívikusabban, illetve hát kiszámíthatóbban alakulnak a Korea-közi viszonyok. Tehát ebben az időszakban kötötték ezt az egyezményt. Ennek része az, hogy a Panmunjomi közös biztonsági területen az egymással farkasszemet néző észak-koreai, dél-koreai katonákat visszavonták, tehát tulajdonképpen 2018 óta közvetlenül egy helyen, egy légtérben észak-koreai és dél-koreai katonák nincsenek, és nagyon fontos megemlíteni, hogy ez a bizonyos egyezmény, ez tartalmazott olyan tételeket is, hogy a feszültségnek a csökkentése érdekében a két koreai állam a demilitarizált övezetnek a térségében, valamint a tengeri határvonalnak a térségében, ahol ugye a hadseregek, illetve a hadiflották szemben állnak egymással, felfüggesztik a repüléseket, felfüggesztik azokat a ellenőrző manővereket, amelyek esetleges félreértésekre vagy eszkalációkra adhatnak okot. Na már most Han Duk-soo miniszterelnöknek a vezetésével egy rendkívüli kormányülés volt Dél-Koreában, és ez a rendkívüli kormányülés döntött arról, hogy Dél-Korea részlegesen ezt a bizonyos egyezményt fel fogja függeszteni, tehát Dél-Korea a katonai ellenőrző manővereit, megfigyelő manővereit fel fogja újítani a demilitarizált övezet térségében, esetlegesen a tengeri határvonal térségében. Én azért úgy gondolom, hogy itt alapvetően egy szimbolikus jellegű dologról van szó, és azért nem állíthatjuk azt, nem mondhatjuk azt, hogy ettől még inkább puskaporos lenne a levegő a koreai félszigetnek a térségében.
Akkor ezzel a tevékenységgel nem valószínű, hogy fokozódhat a feszültség a két ország között. Nincs olyan kilátás, hogy akár ez háborúig is elfajulhatna.
Azt természetesen nem lehet állítani, nem akarom azt állítani, hogy a feszültség ne fokozódhatna tovább az elkövetkezendő napokban, hisz Dél-Korea már azt jelezte, hogy válaszul erre a bizonyos műholdfelbocsátásra Japánnal és az Egyesült Államokkal közösen hárman végre fognak hadgyakorlatot, tengeri manővert hajtani. Tehát a feszültség valószínűleg fokozódni fog, de én azt kizártnak tartom, hogy ez elvezetne oda, hogy tényleges háborús hangulatnak akár a közelébe kerülhetnénk. Gyakorlatilag a két koreai állam között 1953 óta egy tűzszünet van érvényben. Ez a tűzszünet járt együtt olyan időszakokkal, amikor jóval nagyobb volt a feszültség, jóval nagyobb volt a háború eszkalációjának a lehetősége. Szerencsére erre nem került sor, még azokban a rendkívül feszült időszakokban sem.
Sajnos most már több olyan rossz példát is lehet látni, hogy történelmi, úgymond befagyasztott konfliktusok előtérbe kerülnek. Elképzelhető, hogy a közeljövőben láthatunk még hasonlókat?
Én úgy gondolom, hogy a koreai félsziget esetében túl nagy áldozata lenne egy újabb háborús konfliktusnak. Ezt a szemben álló felek tökéletesen tudják. Tökéletesen tudják azt, hogy gyakorlatilag órák alatt milliós nagyságrendben lehetne áldozatokat produkálni. Elsősorban a dél-koreai főváros rendkívül fenyegetett, hisz a dél-koreai főváros ugye 60-70 kilométer távolságra helyezkedik el a demilitarizált övezettől, tehát akár még az észak-koreai tüzérség is képes lenne elérni. Ugyanakkor az észak-koreai rezsimnek a döntés a legfelsőbb szinten úgy szintén tudják azt, hogy egy háborús konfliktus esetén nyilván a dél-koreai és az Egyesült Államok hadereje nagyon-nagyon rövid idő alatt a földé tenni egyenlővé az észak-koreai rezsimet. Az észak-koreai rezsim azért megtapasztalta 1950 és 1953 között, hogy mit jelent hadat viselni az Egyesült Államokkal. Gyakorlatilag egyetlen egy ház nem maradt éppen az észak-koreai fővárosban, Pyongyangban abban az időszakban. Tehát a szemben álló felek nagyon jól tudják, hogy nagyon sok mindent veszthetnének, gyakorlatilag mindent elveszthetnének, úgyhogy itt igazándiból kölcsönös elrettentésről, kölcsönös fenyegetőzésekről, és hát különösen az észak-koreai rezsim részéről tapasztalhatunk rendszeresen erődemonstrációkat, ezeknek a gyakorlati, illetve verbális megnyilvánulását is.
Az elmúlt néhány percben Csoma Mózest hallották, aki a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezetője, és egyben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója is.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A zöld tégla megreformálhatja a fatüzelésű fűtést. A berendezés az égés által kibocsátott káros anyagokat szűri meg, és alakítja át, így tisztább füst juthat a környezetbe. A Szegedi Tudományegyetem docense elmondta, hogy nem csak a levegőbe kibocsátott anyagokat szűri, hanem a házon belüli szénmonoxid mérgezés esélyét is nagyban csökkenti. Sápi András hozzátette, hogy a berendezés várhatóan a következő fűtési szezonban már tömegesen elérhető lesz, és szeretnék azt minél több emberhez eljuttatni, környezetvédelmi és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve egyaránt. Berla Attila interjúja következik.
Zöld tégla elnevezésű fejlesztést hajtott végre a Szegedi Tudományegyetem. Mit lehet tudni, mi valójában ez a zöld tégla?
Ez egy olyan speciális tégla, amit hogyha megfelelő helyen elhelyezünk egy tüzelőberendezésbe, főként fatüzelésű berendezésről beszélünk, kemencék, kályhák, kandallókba, akkor képes arra, hogy amikor begyújtunk, akkor a tűzben ugye nem mindig tökéletes az égés, és nagyon sok káros anyag megy ki a füsttel. Ugye ide tartozik például a szénmonoxid, amit tudjuk, hogy elég káros, ugye halál eseteket is okozhat, de ugyanúgy egyéb környezeti szennyezőket is tartalmaz, és ez a tégla képes arra, hogyha megfelelő helyre elhelyezzük, akkor átalakítja ezeknek a káros anyagoknak egy részét, ezáltal kevesebb ilyen káros anyag fog kimenni a kéményünkből. A zöld nevet pedig pontosan ezért kapta, ugye minden zöldnek hívunk, ami környezetnek segít, ezért kapta ezt a zöld tégla elnevezést.
Hogyan zajlik egyébként ennek a zöld téglának a gyártása? Milyen anyagokat tartalmaz?
Tehát ez egy nagyon egyszerű kerámia alapú tégláról van szó, ezért is hívjuk téglának, tehát hasonlóan, mint amikből a téglák készülnek, nyilván egy picit másabb, de minden alapanyag, amiből ez van, ez könnyen beszerezhető, egyszerű építőiparban is használatos alapanyagokból készült kerámián alapul, és egyszerű öntési vagy éppen nyomási technológiákkal tetszőleges méretűre, alakúra formálhatók, így ezáltal akár több típusú berendezéshez is könnyen illeszthetők, és ez kap egy speciális bevonatot, ez a tégla, amely bevonat egyrészt jó barátságba kerül ezzel a téglával is, illetve maga a bevonatnak lesz meg ez a hatása, ami képes arra, hogy a káros anyagokat átalakítsa.
Említette, hogy képes átalakítani ezeket a káros anyagokat, akkor ez a rendszer segítséget nyújt a házban lakóknak is, illetve a kinti környezetnek is, hogy a levegőben nem kerülnek káros anyagok?
Így van. Tehát ezzel talán három dologba lehet összefoglalni a jó hatását. Az egyik az, hogy kisebb lesz ugye a szénmonoxid mérgezés esélye a házainkba, ugye az az egészségünknek nagyon jó. Kettő, a környezetet nem szennyezzük, ugye ami nagyon, nagyon fontos manapság. A harmadik pedig az, hogy mivel tökéletesedik az égés, tehát nem megköti, hanem átalakítja a nem tökéletesen elégett anyagokat, ezért sokkal több hő is szabadul föl, tehát az azt jelenti, hogy nyilván ezt így nehéz számokba önteni, de akár ugyanannyi fa begyújtásával lehet, hogy egy pár tized fokkal melegebb lesz odabent, vagy egy picivel kevesebb fa is elég, és akár tüzelőt tudunk megspórolni egy fűtési szezon alatt.
Mikor kerülhet tömegesen használatba egyébként ez a zöld tégla?
Jövő nyárra tervezzük, ugye a prototípusunk az működött, és mostanában zajlanak ugye a tömeggyártási lehetőségek, úgyhogy nagyon bízunk, hogy a következő fűtési szezonra ez már teljes felállással és megvásárolható lesz mind a lakosság számára, illetve mind az ipari felhasználás.
Említette, hogy zajlik akkor a gyártás, akkor ezt már lehetne használni akár most is, vagy még további fejlesztés alatt van ez a rendszer?
A prototípusunk van meg, tehát nálunk itt az egyetemen egy bizonyos kemencére ezt teszteltük, ott a szénmonoxidnak a mennyiségét 50%-kal volt képes csökkenteni húzamosabb ideig. Nyilván arra viszont, hogy más kályhákban is hogyan működik, azokat még kell vizsgáljuk, illetve különböző kandallós cégek keresnek meg minket, különböző kéménysetrő cégek, akik a kéménybe akarják ezt építeni. Tehát nagyon sokan felhasználási terület van, ahol mindenféleképp ki kell próbáljuk, hogy az működik-e, mielőtt ugye azok kikerülnének akár a piacra.
Akkor nagyon komoly teszteléseken megy keresztül ez a rendszer, de milyen szempontoknak kell megfelelnie?
Valahogy úgy néz ki a tesztberendezésünk, hogy van egy fatüzelésű kályhánk, és aztán a füstcsőbe nekünk be van vezetve egy elég drága műszernek a szondája, az érzékelője, és hát ott vizsgáljuk a szénmonoxidot, nitrogénoxidokat, a keletkezett füst, tehát a korom mennyiségét, és nagyjából ugye azt csináljuk, hogy hogyan működik a kis kályha a tégla nélkül, és hogy működik a téglával, és hát a kettő állapot közt ugye meg tudjuk vizsgálni, hogy tényleg mennyire hatékonyan képes eltávolítani ezeket a káros anyagokat. Úgyhogy nagyjából a tesztjeink így zajlanak, és hát ugye ez, amikor ha tovább megy például egy kandallógyártónál, akkor neki ugye utána egy szabványos vizsgálatra kell majd elküldenie, ahol ugye európai szabványoknak kell megfelelni ezeknek a berendezéseknek, és azt tudják bizonyítani ezekkel a mérésekkel.
Meddig működhet egyébként egy ilyen eszköz? Milyen gyakran kéne cserélni ezeket?
Egyelőre a tesztjeink azt mutatták, hogy egy fűtési szezont kibír egy tégla. Az, hogy ez tovább is bírja, azt nem tudjuk még, ugye ezt próbáljuk tovább tesztelni, és hát ugye ami a fejünkben van, ugye egy pont, ahogy előbb is kérdezte, lehet, hogy lesz egy egyszerű verzió, amit mondjuk cserélni kell szezononként, de lesz egy olyan verzió, amit nem kell cserélni, csak mondjuk 5-10 évenként, vagy akkor se. De nyilván ez hipotézis, azt szeretnénk, hogy a legolcsóbb, legegyszerűbb tégla kihasson örök életre, ugye ez volna a cél, nyilván ez a kutatás lényege, hogyha ezt tudnánk, akkor az nagyon jó lenne. Viszont épp ezért gondolkodunk abba is, hogy azt kell tudni ezekről az anyagokról, hogy ez nem merül ki, nem olyan, mint egy szűrő, hogy eltömődik és ki kell dobni, hanem újra lehet aktiválni, úgyhogy mindenképp valamilyen csererendszert tervezünk ki, hogyha netán mondjuk szezononként erre szükség van, hogy visszakapjuk mondjuk a kimerült téglát, mi azt újra aktiváljuk, és helyette mondjuk egy jóval kedvezményesebb áron, vagy épp cserébe tudjuk adni, mint amikor a gázpalackot cseréli az ember, ugyanúgy egy elhasznált tégla helyett kap egy új téglát, és akkor mi egy egyszerű aktiválási módszerrel újra tudjuk azt aktiválni, hogy az megint dolgozzon a jövőbe.
Az elmúlt néhány percben Sápi Andrást, a Szegedi Tudományegyetem docensét hallották. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszönöm szépen, hogy velem tartottak ezúttal is. Tegyenek így legközelebb is, illetve most se tekerjék el a rádió készüléket, hiszen azonnal jövünk a legfrissebb híreinkkel. A viszont hallásra!